A Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat felmérést készített a Budapesten működő szociális alap- és szakellátások, valamint gyermekjóléti alapellátások körében a szupervízióról, azért, hogy kiderüljön, mennyire férhető hozzá ez a szakmai foglalkozás az intézményekben. Sajnos a kevés válaszadói részvétel miatt nem kaphattunk pontos képet a témában. Az viszont kijelenthető, hogy sokan támogatnák a rendszeres szupervíziót, még ha itt-ott idegenkedést, elutasítást is lehet tapasztalni a munkatársak vezető. Körében. Ezeknek a vélt okairól is szó lesz a hálózat legújabb podcastjában. Vendégünk Selmeci Lajos, szupervízor, a Magyar Református Egyház Válaszút missziójának vezetője, lelkész, mentálhigiénész szakember.
Több mint 30 éve dolgozom a szociális szférában, és alapvetően azt látom, hogy az együttműködések, az intézményi együttműködések, ezek nagyon nehézkesen valósulnak, meg működnek. És nyilván, amikor van egy ilyen megkeresés, szakmaközi támogatás címmel, vagy ebből az irányból, akkor azt gondolom, nagyon sok intézmény automatikusan csak lövi ki ezeket az e-maileket, mert egyébként leterhelt, egyébként elképesztő sok adminisztratív feladata van, és hogy azt érzik, hogy ez az ő egyébként hétköznapi munkájukhoz nem nagyon kapcsolódik. Miért kellene nekik erre válaszolni, van ezer dolguk, és ezért offolják. Másrészt a téma is adott esetben ez a szupervízió, mert talán nem tudják, hogy mi a szupervízió, vagy ahogy megjelent nekik, ahogy próbálták ezt számukra bevezetni, megjeleníteni, mit tudom én, képzésen, iskolai képzésen belül, ott valójában nem tudott átmenni a képzés adottságai miatt. Nem volt olyan élménye, amiről azt mondja, hogy igen, ezt értem, hogy ez mire való, hanem úgy volt vele, hogy ott abszolválta. Részt vett, megkapta az aláírás. Mit tudom én.
Tehát már az oktatás szintjén is kevés, ami erről a témáról szól.
De egyrészt kevés, másrészt torzul. Hogy is lehet ezzel foglalkozni? Mit is jelent igazából ez a szupervízió? Ezáltal nem lesz az az élmény. Ez marad meg benne. Egy, hogy ott valamit próbáltunk ezzel olyan kicsit izzadságszagúan kezdeni, mert a keretek, mert az adott dolgokból fakadt ez a kényszeresség, a kötelezőség is rátelepedett erre. Ugye, ami kötelező, az automatikusan bekerül egy ilyen dobozba, hogy az csak rossz lehet. És ezért aztán a továbbiakban, későbbiekben, ha nem lesz egy olyan élménye, hogy ezt én mire tudom használni, ez nekem mennyit tesz hozzá az én működésemhez, a munkavégzésemhez, a szolgálatomhoz, akkor nyilván úgy van vele, hogy érkezik egy ilyen szakmaközi, már ez egy 50%, hogy törölni kell, meg kit érdekel, mert nem működnek, mondom, ezek szerintem, ezek nem nagyon akarnak, nagyon nyögvenyelősek ezek is, úgy kell összekönyörögni az embereket. És aztán utána még van egy ilyen élményem is, hogy szupervízióra, végképp törlődik, és akkor 31 intézmény vette a fáradtságot, hogy valamit válaszoljon el a történetre, mert úgy érezte, hogy válaszol, akkor ezzel hozzájárul valamihez, meg hogy megéri neki ez a történet.
Következő szám ugye az a 10, ezen 31 közül, ahol valóban volt az elmúlt egy évben szupervízió. Később a rendszerességére is kitér ez a kérdéssor, de alapvetően a jó hír az, hogy vannak, akik használják, és az ő visszajelzéseik alapján nagyon hasznos is a munkatársaik részére. Tisztázzuk akkor, hogy mi is a szupervízió. Tehát milyen félelmeink vagy ismeret hiányaink vannak abból adódóan, hogy aztán hárítjuk inkább ezt a közös munkát.
A szupervízió valójában nevében bennem, hogy valahogy felülről rálátni egyébként a szakmai szerepeimre. Én hogy működök a szakmai szerepemben? Hogy vagyok jelen akár egy kliens kapcsolatban, akár a munkatársaimmal, akár a vezetőmmel való kapcsolatban? Azt gondolom, hogy maga a csoportozási munkaforma, ebben így dolgozni, ahonnan ez adott esetben jön, lehet talán az, ami azt mondatja azokkal, akik azt mondják, hogy ez egy felesleges dolog, hogy nekünk ez nem kell. Annak idején lelkészek között hirdettem meg szupervíziós lehetőséget lelkipásztorok között. Az életkor teljesen vegyes volt. Voltak, akik abszolút elzárkoztak, és voltak, akik jelentkeztek szupervízióra, és mondták, hogy Lajos, én megyek majd ebbe a nem sem, hogy mondták, egy dilis csoportba. Tehát minthogyha a csoportos munkaforma, mert ugye arról beszéltem, amikor ezt promotáltam, hogy szupervízió, ha van benned egy olyan kérdés szakmai szerepedben, mint lelkipásztor, amiben azt gondolod, hogy szeretnél tanulni, rálátni, jobban rálátni, tovább lépni, és ez valahogy beakadt ez a mondat, meg hogy segítséget kell, ez egy segítség akar lenni, innentől kezdve offolták a történetet.
Pedig vannak előnyei ennek a csoportos foglalkozási formának, hiszen létrejött és máshol működik a világban. Mik ezek a direkt előnyei? Tehát miért jó, hogy mások előtt beszélek arról, hogy nekem mi az elakadásom?
Én azt gondolom, és azt tapasztalom, azért jó, mert hogy egyébként a szakmai szerepeinkben is, hogy helyzetekbe kerülünk kliensekkel, ellátottak, ügyfél, ki minek nevezi. Folyamatosan kerülök olyan helyzetekbe, amikor aztán annak a esetvitelnek, esetmunkának az eredményével, alakulásával nem vagyok elégedett. Vagy érzem, hogy küszködök az egész esetvitellel. És nekem jó arra ránézni, hogy miért küszködök, mi akaszt meg, miért nem tudok én abban tovább lépni, megfelelő módon segíteni. Önmagában a segítő szándékunk az egy jó dolog, azt gondolom, de önmagában a segítő szándékunk az kevés, mert mi benne vagyunk ezekben a kapcsolatokban, a saját történeteinkkel, a saját személyiségünkkel, és nyilván amikor bekerülünk ezekbe a relációkba, ott számtalan dolog előhívódik, ami nem feltétlenül tudatosul bennünk, de meg fogja határozni azt a kliens kapcsolatot. És ha adott esetben ez egy elakadáshoz vezet, akkor jó arra ránézni, hogy min is akadt el ez a történet, mi az én részem ebben, többnyire nem egyedül dolgozunk. Ez egy teamben is folyamatosan megjelenik. Van egy szakmai fejlődésünk. Ez a fejlődés is annál jobb, minél tudatosabban történik, de mik ezeknek a helyzeteknek a veszélyei? Nyilván az, hogy én egy bizonyos elánnal megyek bele, adott esetben az teremthet bizonyos konfliktusokat a tímen belül. Ugye új seprű, jól seper, megjelennek valahol, én vagyok a pályakezdő, ott vannak régebbi munkatársak, akik másképp mozdulnak, más tempóban dolgoznak, van egyfajta rutinjuk, de nyilván a megszokás is rátelepedett már a munkavégzésükre, és adott esetben ebből egy konfliktus generálódik. Mindenki jó szándékkal van, de mégis az eltérő habitus, a pályán lét más és más szakaszában vagyunk, másképp viszonyulunk dolgokhoz. Valamit én még nem ismerek, a régi munkatárs pedig esetleg már berögzült valami, de nem biztos, hogy az abban a helyzetben jó, hogy az berögzült. Ebből lesz egy konfliktusunk. De együtt kellene dolgoznunk a további műsor, és akkor jó erre ránézni. Ugye ez közöttünk lesz egy elakadás. És nyilván van a vezetővel kapcsolatban is, lehetnek ilyenek a vezetővel kapcsolatban, hiszen én egy alkalmazott vagyok, vagy egy beosztott munkatárs vagyok, és beosztottként egyszerre várok támogatást, de egyszerre kapok is adott esetben támogatást, de lehet, hogy kapok egyébként kereteket is, és valami kontrollt, igen, valamiféle kontrollt. És ebből is lehet egy konfliktus, hogy ugyanattól a személytől várom, azt várom, hogy megsimogasson, de azt is, hogy beszéljen velem atyai módon, vagy anyai módon, és hogy ez is egy konfliktushoz vezethet, amikor csak egyik vagy csak másik szerepében jelenik meg, és ezekre is ránézni, egyrészt tudatosítani, hogy oké, én ezekkel az elvárásokkal vagyok benne.
Dolga-e a szupervízornak mediálni is mondjuk ezeket az eseteket, azt a fiatal kollégát, aki tele van friss lelkesedéssel, meg számos ötlettel, azzal a rutinos tapasztalttal, aki már azt mondja, hogy ja, ugyan már ez eddig se vált be, most se fog. Szóval ilyenkor mi a dolgom? Kicsit elfogadtatni a fiatalnak az ötleteit, megnyugtatni a másikat. Ki ilyenkor a szupervízor?
Szupervízornak alapvető feladata, hogy egyrészt a biztonságos teret biztosítsa, másrészt, hogy a munkatárs önmagára nézzen rá. Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül a szupervíziós ülésnek a feladata ott mediálni. Önmagában a saját működésére ránézni, illetve azt biztosítani, hogy ő önmagára tudjon ránézni, anélkül, hogy minősítve lenne, anélkül, hogy ő sérülne. Mert hangozhat, tehát ő ránézhet valamire, hogy hú, hát itt így működök, milyen furcsa, én megkínálom a vezetőmet ezzel a szereppel. Vagy azért reagálok így a vezetőmnek egy működésére, mert igazából honnan hozom ezt, onnan, hogy én eleve a tekintéllyel nekem problémái vannak, mert hogy mit tudom én besérültem, és a szülőmmel, vagy a édesanyámmal, édesapámmal való kapcsolatom ilyen.
De ez se dolga a szupervízor.
Az nem dolga, de az hogy ez a felszínre jön, hogy megjelenik, hogy hoppá, honnan ismerős ez, adott esetben utána a szupervízió ott abban az értelemben véget ér, hogy nem egy önismeret csoport, de az ott felszínre jön, hogy a szakmai szerepemben is megjelenik egy olyan elvárás a vezetőn felé, hogy ő így is működjön, és mivel nem működik így, ez az én konfliktusom igazából. Tehát a szupervízió által én azt gondolom, én azt szoktam mondani, mert szupervíziós technikával dolgozom, nem szupervízáltak között is, hanem csoporthelyzetben fogva tartottak között, hogy egy probléma kezelésében az már egy nagy lépés, ha arra úgy rá tudunk nézni, hogy abban a problémának a kialakulásában mi a mi, azt fogalmazok, hogy felelősségünk, vagy mi a mi részünk. Mert ha arra rá tudok már nézni, akkor már elkezdem kezelni. Másrészt, hogyha nyilván bizonyos dolgokatok módosítani, ez hatással lesz arra a kapcsolatra is.
Nincsen számon kérés egy szupervízión. Nincsen.
Nem szabad, hogy legyen.
Nincsen címkézés, felbélyegzés.
Nincs minősítés, nincs címkézés. Nem szabad. Ez a szupervíziónak feladata, hogy ezt biztosítsa, hogy amikor valaki behoz egy esetet, konfliktus helyzet, mint akár belső, akár külső, de elakadásnak nevezhetjük, akkor azt erre mondtam azt, hogy biztonságos légkörben lehessen feldolgozni. Nem a minősítése a másiknak, hanem hogy esetet hozó munkatárs rá tudjon nézni arra, hogy vajon miért történik az, hogy én ebbe a helyzetbe kerültem. Én mit csinálok ebben, hogy működök ebben a helyzetben, hogy ez ide vezet. Ez lesz az eredménye. De ezt minősítés nélkül.
Egy csoportos szupervízió után, mert ugye ez inkább mondjuk, hogy egy rendszeres szupervízió során.
Ez egy folyamat, igen.
Készül-e valamiféle jelentés, összegzés ezekről az eredményekről? Látja ezt majd a felettesem? Mi a dolga itt is a szupervíziónak? Hol vannak az ő határai?
Nálunk, ahol vezető vagyok az intézményben, ott úgy történik a team szupervízió, ugye egy szakmai teamhez tartozó stáb ...nak van tartva szupervízió, hogy én, mint vezető, bent ülök. Például épp ma volt ilyen szupervízünk, és ma elhangzott, hogy igen, a Lajos itt ül, és ő egyébként a vezető. Ez fontos tudatosítani. És én azt szoktam mondani, hogy ennek megvan nyilván az előnye is, és nyilván megvan a hátránya is. Vezetőként, ha beülök, én is igyekszem azon dolgozni, hogy a csoport részeként, egy csoport tagként legyek jelen, és nyilván ez tőlem is, ez a helyzet elvár bizonyos működést, hogy figyeljek arra, hogy ilyenkor hogy reagálok, hogy vagyok jelen. Másrészt, hogy a későbbiekben is, ha valami elhangzik, akkor arra ne később egy személyes beszélgetés, vagy egy munkatársal folytatott konzultáció kapcsán visszatérjek, mert akkor az olyan, mintha ő kiadná magát, és aztán én egy másik helyzetben vezetőként visszaélnék ezzel. Tehát megvan az előnye, hogy jelen vagyok bizonyos helyzetek át- és megbeszélésénél. És adott esetben tudok képviselni is bizonyos dolgokat, szempontokat. És nyilván megvan a hátránya, amit mondtam az előbb, hogy azért én bármennyire is igyekszem nem vezetőként működni, ezt igazából folyamatosan ott van az a Lajos a vezető. Én azt gondolom, és ezt is szoktam mondani, hogy ezzel kell dolgozni. Tehát ha beülök vezetőként magamban, és tudatosítani kell a többieknek is, magukban tudatosítani, hogy a vezető jelen van. Én azt gondolom, hogy egy folyamatban kialakulhat egyfajta mélyebb bizalmi szint, hogy merek a vezetőm előtt beszélni bizonyos dolgokról, de ez egy folyamatnak az eredménye, amiben én is úgy működök, és ők is úgy működnek, hogy ők megtapasztalják azt, hogy én aztán nem veszek elő bizonyos témákat, nem úgy beszélek, nem az határoz meg, és a többi. Tehát nincs káros következmény ennek a történetnek.
Ha jól megy minden,
az a szupervízornak a, hogy mindig megteremtse ezt a lehetőséget. Van, ahol ez nagyon hosszú folyamat. Tehát régebben végeztem. Sajnos, így mondom, az intézményekben nagyon eltér az érzelmi intelligencia szint, és van, ahol nagyon mélyről kell kezdeni, mert a munkatársak úgy értelmeznek például egy ilyen helyzetet, ha valaki behoz egy esetet, hogy azt nekik minősíteni kell. És ezért félnek például, hogy persze van, aki ezzel kapva kap az alkalmon, és akkor örömmel tenni, mert ott ugye azt le kell állítani, hogy nem ez a feladat most, ezért dolgozik kérdésekkel a szupervízió. Nem tanácsokat akarunk osztogatni, a csoport tagoktól se azt várjuk, hogy te osztad a tanácsot, hanem egy kérdések tevődjenek fel, aztán adott esetben személyes tapasztalat osztódhat meg, ahol más is elmondhatja azt a személyes tapasztalatát, ahol ő esetleg ő is elakadt. És akkor nyilván megteremtődik az a helyzet, hogy átéli a éppen aktuális esethozó, hogy ebben mindannyian egyek vagyunk. Vagy kaphat olyan információkat, hogy XYZ munkatársam hogyan oldotta fel ezt a helyzetet vagy feladatot. Nem tanácsként hangzik el, ezt kell csinálnod, azt kéne csinálnod, nem. Én is voltam ilyen helyzetben. Ez ugye szintén bizonyos értelemben, hadd mondjam így, egy levetkőzés.
Igen, egy kapaszkodó, hogy más és aztán, is ezt a
cikket hordja. És aztán utána elmondom, hogy én abban a helyzetben én ezt csináltam. És ezt nem úgy mondom neked most, hogy ez az egyedüli út, hanem nekem ez segített. Elmondja másik, harmadik, negyedik, és aztán aki hozta az esetet, ő végig gondolja, hogy igen, ő hogy látja azt a helyzetet, mi ebben számára az elhangzottak közül, mi az, ami kapaszkodó. És vagy összetesz, összegyúr valamit, vagy azt mondja, hogy igen, ez megérintett, ezt látom a magam számára járható útnak. Egyrészt köszönöm, hogy velem együtt bemertetek lépni ebbe a körbe. Másrészt pedig azt, hogy amit elmondtál, tehát ez megadott egy ilyen sorstársi közösséget, hogy oké, mindannyian különböző képesítésekkel vagyunk ebbe a segítőszerepbe, és mindannyiunknak vannak elakadásai, csak neked ezért, neked azért, nekem meg ezért, és aztán te ezt így oldottad föl, úgy oldottad, és én aztán választok, hogy akkor ebbe az irányba próbálok meg tovább menni.
Azok az intézmény képviselők, akik igen választottak arra, hogy részt vettek szupervízión, vagy hogy rendszeres az intézményükben a szupervízió, többek azzal indokolták a szükségességét, hogy segít a kiégés ellen. Tudjuk, hogy a szociális szférában mennyire kevés szakdolgozó van. Tehát egy intézmény nem engedheti meg magának, hogy rotálódjanak az emberei, hogy kiégjenek. Tehát már csak ezért is nagyon fontos, hogy a mentális egészségükkel is foglalkozzunk a munkatársainknak. Mitől ég ki egy szociális dolgozó szupervízió hiányában?
Rossz célmegfogalmazások, fel nem ismert motivációk, amik aztán belevisznek, belehajtanak bizonyos helyzetekbe, elakadt, rögzült ilyen konfliktusok, akár klienssel, tehát mindentől kiéghet egy szociális területen dolgozó is, amitől egyébként ki lehet égni. Amiért ugye egy folyamat végén, vagy egy bizonyos szakaszában úgy néz rá erre az egész történetre, hogy ez borzadály, ez az egész közeg. Vagy a kliensek miatt, vagy a munkatársaim miatt, vagy az egész ámblok. A kiégés azt gondolom az egy dolog, tehát egy mindenféleképp, hogy ez elhangzott tőled, egy hatékonyabb működést eredményezhet. Nálunk egyébként én is így szocializálódtam, tehát a korábbi munkahelyem az is a református egyházon belül volt, az egy rehab volt, és a jelenlegin is folyamatosan van nálunk team szupervízió, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a 90-es évek vége óta, amikor még ez nagyon nem volt egy felkapott történet, akkor is már végeztünk ilyen szupervíziót, hogy voltak ilyen szupervíziós, team szupervíziós üléseink. Számomra ez egy nagyon jó eszköz volt, és ezért alkalmaztatom, vagy azért fontos számomra, hogy legyen az intézményünkben, mert ezáltal a kliensünk ellátása javul. Tehát egy olyan munkatárs, aki lelkileg karban van tartva, aki a motivációival tisztábban van, tehát jobban képbe van magával, hogy ülök be egy helyzetbe, mit miért teszek, egy olyan munkatárs hatékonyabban tud, jobban tud segíteni egy kliensnek.
Tud módosítani a motivációmon, vagy a célom meghatározásában a szupervízió? Ha mondjuk helytelen volt eddig a működésem, akkor én át tudom programozni magamban az irányt?
Nem emlékszem olyanra, hogy helytelen motiváció, bár lehet, hogy van. De én ilyen nem emlékszem, és régen nekünk azt mondták, hogy nincs rossz motiváció. Ami fontos, hogy tudatában legyek ennek, hogy engem ez motivál. Ennél fogva azt gondolom, hogy tud adott esetben segíteni abban, hogy korrigálódjon.
De legyen elérhetetlen, mert az is egy kék.
Ismerjem a saját motivációmat, hogy miről szól a történet. Adott esetben engem is megvéd, megóv bizonyos helyzetektől, hogy én belecsúszszak valamibe, nem segítő szindrómás legyek. Tehát segít abban, van egy motivációm és a rálatok, hogy hoppá, nekem itt ez ösztönöz arra, hogy ezért megyek bele abba, hogy segítőként értelmezhessem magam.
Milyen az a segítő szindrómás?
Aki mindig és mindenáron segíteni akar mindenkinek, de igazából önmagát akarja segíteni.
De csak ilyen erről, gyakran találkozhatsz.
Erről nem tud. Hát nem tudom, hogy ilyen gyakran találkozom-e. Azt gondolkozom, hogy találkoztam-e olyannal. Talán a munkatársaim között nem is találkoztam ilyennel. De a lényeg az, hogyha valakinél ilyen helyzet áll elő, vagy ilyen helyzetben van, ha erre rálát, erre, hogy ez egy önfelemésztő, másrészt pedig nem a kliens javára való helyzet. Noha én azt szeretném. Ugye segítőként nekünk nagyon fontos ez a pozitív énkép, és az a segítő szerep, hogy én segítőként egy pozitív szereplője vagyok ennek a történetnek. De ezért adott esetben az ember, hogy ezt az állandó pozitív énképet fenntartsa, belemegy olyan helyzetekbe, és amikor ő már nem biztos, hogy akkor már segíteni kéne, nem biztos, hogy akkor neki kéne, vagy úgy kéne segíteni, de ő minden áron segíteni akar, mert igazából magán akar segíteni, de nem ismeri fel. És ezért teremtődhetnek olyan helyzetek, amikben a kliens már nincs is segítve, túl segítve van adott esetben, vagy nem a kliens szükségleteire épül az a segítség, hanem már a segítőről szól, és ezért nem egy egészséges és építő kapcsolat, hanem inkább rossz kapcsolat. A klienst is benne tartja például egy állapotban, egy helyzetben. És ezért a kliens nem is fog meggyógyulni, vagy nem.
Tovább lépni.
Igen, nem is fog tovább lépni. Az a szülő-gyerek kapcsolat, ahol a szülőnek egyfolytában szüksége van a gyerekre, ugye megpróbálja a gyerekszerepben tartani állandóan, még a felnőtt gyereket is, akkor az már nem támogató szülői kapcsolat. És a gyereknek, mármint hogy egy gyerek státuszban levő, önálló életvitelre képtelen lesz. És nem is fogja tudni, hogy azért, mert igazából anyám vagy apám benne tart ebbe a szerepbe, hanem csak azt tapasztalja, hogy valahogy nekem ez nem megy, nem tudok elszakadni, csak mindig valami rossz történik.
Az ügy érdekében, vagyis hogy minél több szupervízió valósuljon meg a szociális ellátórendszerben, mit lehet tenni? Anyagi problémákról is szó van, leterheltségről is szó van, tehát nagyon sok okkal lehet hárítani ezt a beavatkozást. Mivel kampányolnál amellett, hogy mégiscsak fontolják meg a szupervíziót?
Hát én ennél kevesebb vagyok abban az értelemben, hogy látom a határaimat. A jelenlegi leterheltségek mellett, akár szociális szféra, akár pedagógusok, bárhol segítő lelkipász, jelenlegi finanszírozások mellett, hogy az intézményeknek a költségvetésébe hogy vannak megállapítva a normatívák, és azokból a normatívákból miket kell neki biztosítania, akár csak a szakmai stáb, másrészt adott esetben a tárgyi feltételek és a többi. Én azt gondolom, hogy sajnos ez folyamatosan érvé válik, azon túl persze, hogy megismertetni a módszert, tehát hogy minél szélesebb körben informálni, ezért adott esetben jók ezek a ilyen pályázati dolgok, és hogy ezt a hírt, ezt vihetik el azok, akik részt vettek, hogy nekik ez segített, és ez egy jó dolog, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ennél is egy fontos dolog az, hogy a szupervízornak a javadalmazása, és adott esetben a munkatársaknak is, hogy ezt adott esetben munkaidőben csinálhatják, vagy vehetnek rajta részt, az is egy fontos dolog. Mert ha nekik ez plusz idő, még az egyébként tanítási vagy feladatvégzéség mellett, vagy azon túl, és esetleg nekik kell finanszírozni, akkor ott nagyon nagy problémának kell lenni, hogy ő ezt bevállalja. Intézményi szinten megmondom, ha ki kell gazdálkodni, ugye a normatívából finanszíroznom ezt, azt, amazt, és még plusz szupervízort is, ami egy folyamat, ugye, amíg hat, amíg
nem tűnik kidobott pénznek.
Igen, az első időben, hogy azt mondja, mi történt? Mert nyilván egy vezető adott esetben azt mondja, hogy figyelj, 2 hónapja van szupervízió, lehet, hogy csak 2 ülés volt, de 2 hónap eltelt, semmi nem változott. És kiadtunk rá, mit tudom én, 150-200 ezer forintot. Akkor most ez miről szól ez a történet? Mi a francnak nekünk ez? Éves szinten ez 1,2, közel 2 millió forinttól ig, attól függ, hogy órában meg, hogy ki. És azt mondja, hogy te, kell ez nekünk? Mert folyamatban kell gondolkodni, befektetésben kell gondolkodni. És ez nehéz. Tehát ha engem megkérdeznek valahol, nem véletlen egyrészt, hogy végeztem is szupervizorként, hogy a saját intézményünkben, aminek a vezetője vagyok, én végzek belső szupervíziót, ami egyébként ellentmond az általam tanultaknak, mert én ugye abban képződtem, hogy külső szupervizor kell, de külső szupervizori runk is van, és ő team szupervíziót végez havi rendszerességgel, én pedig olyan 3 havonta egy ilyen belső szupervíziót, mint vezető a munkatársaimmal leülök, és akkor átbeszéljük a feladatvégzésüket, hol van elakadás, de ez több, mint szupervízor, nem csak, de azzal az eszközzel, azzal a technikával, hogy módszerrel is dolgozom.
Szóval aki megtapasztalta már ennek az eredményeit, az valahogy megoldja.
És ő valamilyen módon ennek hírnökévé válik, igen, elviszi abba a stábba, ahol ő dolgozik, azt mondja, hogy nekem ez segített, nekem ez jó volt ez a történet. Sajnos, hogy ez ilyen tűzoltás jelleggel, ami szokott menni, hogy gyorsan 2-3 szupervízió, meg van egy pályázat, kiírják, de már ezt le kell tudnunk most, mit tudom, 3 hónap alatt, és akkor 3 hónap alatt letolunk 10-12 ülést, az azért jóval csekélyebb hatékonysággal tud működni. Mert az még benne van a légkörben az is, hogy ez egy kötelező dolog, ugye. A vezető ennek nem támogatója, a vezető ezt nem látja ennek fontosságát, ennek is nyilván megvan az oka, a segítséget se szeretünk kérni. Nem nagyon van benne a kultúránkban. Mondom, ha segítséget kell kérni, akkor ez van, hogy ilyen dilis vagyok, vagy mit tudom, a problémás, vagy nem tudom.
Nem tudtam megoldani vezetőként.
Igen, akkor ez egy ilyen olyan kudarc, amivel nem jó. Tehát nem azt mondják, hogy figyelj, van egy elakadásom, és ezt szerződtetek egy külső szemet, de én oldom meg, csak ő hozzásegít engem. Én azzal szoktam egyébként érni, hogy képzeld azt el, hogy vannak élsportolók. És a küzdősportokban az élsportolók, akik olimpiákon, világbajnokságon eredményesen szerepelnek, azoknak is az edzője ott van a szőnyeg, a tatami, a ring mellett. két menet között, akkor adják az instrukciókat a sarokba. Hova fogjon, mit csináljon. És nem azért, mert aki fönn van a szőnyegen, lövése nincs az egész történetről, tehát ő nem egy ostoba ember,
fókuszál,
hanem benne van egy küzdelmi helyzetbe, és lehet, hogy bizonyos dolgokat a küzdelem hevében egy, nem vesz észre, és kívülről a külső szem segít neki, hogy odafogjál, ezt csinálja, ezt tudod alkalmazni, ezt a technikát, de azt te tudod alkalmazni, mert te vagy az, aki ezt már begyakoroltad, vagy ezt a kombinációt üsd, ne az legyen, hogy jobbal jobb, hanem jobb-jobbal, és az fog bemenni, figyelj, tehát az edző ad instrukciókat, és ezzel hozzásegíti magát a sportolót, hogy eredményesebb legyen, és azt gondolom, hogy valami ilyesmi a szupervízió. És ez fontos, hogy ez tisztázódjon. És még ez is egy fontos, hogy nyilván a stábtagok is között is javul az együttműködés. Ne a felszínt kapargassuk már, hanem sokkal mélyebb rétegekre tudjunk ránézni a szakmai személyiségünket illetően, hogy miért is és hogyan is működünk. Folyamatosan tapasztalom azt is, hogy szeretné a stáb a kliensekre áttolni a fókuszt. Elkezdünk beszélgetni, behoz egy esetet az egyik stábtag, és akkor azt mondja, állj, hogy persze ez a könnyebb, hogy most a klient, de ez nem esett megbeszélés most, hanem ez most szupervízió, ez most a stábtagról szól. Csak ez nyilván ez egy veszélyesebb a helyzet.
Minden esetre az kijelenthető, hogy a tapasztalatok alapján hosszú távon a szupervízió hasznos, akár a munkatárs megtartása érdekében, az egymás közötti kapcsolatok kisimogatásában, a vezető beosztott közti kommunikációt is segítheti, és a sor végén mindenképpen a kliens áll, aki ezáltal egy minőségibb ember-ember kapcsolatban tud lenni.
Így van.
Az iménti percekben Selmeci Lajos, a Magyar Református Egyház válaszút missziójának vezetője, lelkész, mentálhigiénés szakember, szupervízor volt a vendégünk.